Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a kitartást, mert ugye ez már programon túli, ez a március, és hogyha van rá igény, akkor ugye úgy van, hogy márciusban még maradhatunk ebben a teremben. Hát hogyha ha tényleg van rá igény, akkor ezeket a keddeket rászánhatjuk erre. Hát ha sikerül a leglényegesebb pontokig eljutnunk. Hadd kapcsolódjak be, hogy hol is segített ki Attila legutóbbi alkalommal, hogy meddig?
9.
fejezet.
Jó.
10. következik. Akkor szeretnék úgy bekapcsolódni és fölvenni a fonalat, hogy a 9. fejezetnek ugye van egy napra pontos proféciája. Egy 391 év és 15 napról szóló profécia. Ez gondolom akkor el is hangzott. Elnézést kérek egy picit, hogyha most a kezdés nehezebb lesz, de talán most, aki új, hadd vegyük fel a fonalat. Egy 3-4 percet kérek szépen még türelmet. Tehát, ugye a Bibliának a Jelenések könyvével foglalkozunk.
Kevéssé
ismerős.
Én a Ószövetségből.
Jó. Na akkor ugye csak egy nagyon rövid bemutatás annak, hogy ugye a Biblia egésze, ugye az Ószövetsége a nagyobb, és ugye az Új Szövetsége a rövidebb, csak ugye az arányokat, hogy úgy érzékeljük. Tehát, hogy az Ószövetség az több, mint a duplája, már hogy formátumban, oldalszámban az Új Szövetségnek. Nyilván a történelmi áttekintése is nagyjából arányban van, mert ha igaz az, és ugye én igaznak tartom az ószövetségi kronológiát, akkor Jézus Krisztus előtt körülbelül 4000 évvel volt a teremtés. Tehát körülbelül. És ez tudományosan is bizonyítható. Tudom, hogy sokakat megzavarnak az évmilliók, meg az ilyen számok. A Biblia ezt nem igazolja. Továbbra is csak azt tudom mondani, amit az Isten Jóbtól kérdezett, hogy hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem, mondd meg, ha tudsz valami okosat. Tehát semmelyikünk nem volt ott sem az evolúciós, sem a teremtés kezdeténél. Mindkettőnek megvannak a bizonyítékai. Nyilván az evolúcióból örök élet nem származik, de ha van teremtés, onnan igen. Most nagyon leegyszerűsítve fogalmazok. És ugye az ószövetségi rész szól a teremtéstől Krisztusig, az új szövetség pedig itt az első századi eseményekről, ugye Jézus Krisztus életéről, és éppen ezért érdekes, ugye ezt már itt elmondtuk párszor, hogy Jelenések könyve abból a szempontból érdekes, hogy előre az első századtól egészen, ugye Krisztus második eljöveteléig, itt mutatom a táblán, Krisztus, ugye az első században itt születnek meg az új szövetség könyvei, és itt Krisztus második, csak ugye ez a táblázat egy időrendi táblázat, és 2000 esztendőt áttekint az új szövetségi történelemből Jelenések könyve mindössze 4-szer.
A Jelenések könyvét, hát ilyen tudásom, mert felejtek, azért jöttem, hogy tanuljak. Az melyik
tanítvány?
János.
Tehát ő volt János. Jézusnak a legfiatalabb tanítványa, ebből kifolyólag ő élhetett a legtovább is. Nyilván mártíromságot is szenvedett, mondjuk keresztelő János, de János apostol volt, aki a legfiatalabb tanítvány, ő írta le Jelenések könyvét is, így van. És Jelenések könyvének ez a különlegesség, hogy 4-szer itt 3 vonalban tekinti át, ugye ott járunk, ahol most járunk itt az alsó trombita szóknál, a 10. fejezetnél, és ugye a Jelenések könyvének ez az áttekintése hangzott már el eddig, hogy Krisztus ránéz előre az emberi történelemre, és ő értékeli ki azokat az eseményeket, amiket mi emberek is ki tudunk, csak nem biztos, hogy jól. Tehát mi is tudunk valamit értékelni, mi is tudunk történelmet írni, és mi is tudunk eseményeket vagy pozitív, vagy negatív oldalról előadni, de az, hogy az Isten ezt miért látja úgy, ahogy nekünk ez lenne a nagyobb a kíváncsiságunknak a terén, hogy vajon az Isten hogyan látja a mi történelmünket, azon belül a mi életünket. És nyilván Jelenések könyve megtanít minket nagyívű módon is gondolkozni, nem csak az apró hétköznapi pici eseményekben, hanem ilyen nagyívű, ahogy itt haladunk az évszázadokon keresztül. Nos, akkor visszatérek most nagyon röviden ide a 10. fejezetre, mert ugye a 9. fejezet után, ami azért érdekes, hogy miért szólt egy iszlám bukásról a 9. fejezet. Miért foglalkozik egyáltalán Jelenések könyve? Egyrészt azért, mert hosszú időt foglalt el a történelemben az oszmán-török vagy az iszlám hatalom. Máig is úgy tűnik, mintha fenyegetést jelentene, de ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor ezek már nem valódi fenyegetések, hanem, hát nem is tudom, mennyire menjek ebbe bele, hogy sokszor a mai történelem nagyjainak is érdeke, hogy bizonyos eseményeket ennek a hatalomnak a számlájára írjanak, holott nem biztos, hogy minden esetben bizonyítható. Érthető a jelképes beszédem? Mint hogy Jelenések könyvéből próbálok megtanulni, úgy fogalmazni, hogy a jelképekből tanuljunk meg olvasni, hogy vitát ne generáljak, de akinek van füle, ahogy Jézus is mondta a 7 levélben, akinek van füle a hallásra, hallja. A 9. fejezetben főleg arra kerül a nagy hangsúly, hogy az iszlám, vagyis az oszmán-török birodalom bukása 1840-ben, ott nevezetesen augusztus 11-én megtörtént. Ez egy viszonylag világra szóló esemény volt, mert ezt előre napra pontosan megmondani, hát ilyen nem volt a történelemben, hogy ezt bárki megtehette volna. És ugye egy Józsiás Lics nevű profécia magyarázó devényhez fűződik ez az időpont meghatározás, és nagyon alázattal és tapintatosan jelentette be, hogy valami bukás fog történni, és hogy ő ezt hiszi. Nem erőltette ezt a hitvallását senkire, bejelentette, ezzel vagy kezdenek az emberek valamit, vagy nem. Mivel beteljesedett ez az esemény, ezért 1840-től olyan nagyméretű bibliakutatás indult meg érthető módon, hiszen hát azt mondják, hogy hát ha ennyire világos a Biblia proféciája, hogy naprapontos beteljesedéssel is tud szolgálni, akkor az a 4 éves időszak, ami éppen a 10. fejezetben lévő esemény kibontakozásáig vezet, 1844-ig, ez ugye itt a táblázatunk szerint is, a Bibliának a Dániel könyvéből, a 8. fejezet 14. verséből kiinduló leghosszabb idői proféciája. Ez onnan is tudható, nem tudom, volt-e valaki, aki esetleg elolvasta előre a 10. fejezetet mára. Nem baj, ha nem, csak kérdezem. Mert ha igen, akkor már én is előre tudok utalni, mert pont itt teljesedik be, mindjárt kibontjuk egy néhány perc, itt teljesedik be egy sajátos és különleges esemény, amire Krisztus meg is esküszik, majd mindjárt olvassuk a szakaszt, hogy idő, és ez az idő, ez nem az óra, hanem a kronológiai, tehát profétikus, beteljesedendő idő, tehát profétikus idő, az több nincs. Tehát ez is jelzi azt, hogy ez a leghosszabb, és a történelemben 1844 utánra Krisztustól idői kijelentés, időre vonatkozó esemény nem származik. Ez azért nagyon hangsúlyos, mert hát megjelentek azért az utóbbi évtizedekben egy 2000-es időszak körüli ilyen világvége jóslatok, és nyilván, akik tudjuk a Bibliából ezt a krisztusi esküvést, hát nem ijedtünk meg tőle, mert tudtuk, hogy ez nem tőle származik. Na de ha valaki ezt nem tudja, és inkább a számmisztikának hisz, ráadásul ott is van egy 4 év eltolódás, mert egyébként 2000-ben már 2004-et kellett volna írni, mert el lett rontva egyébként az egész időszámítás, azt valaki tudja, vagy nem tudja, nem tudom. De egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes számolta el, és később aztán rájöttek, hogy 4 évet elcsúszott, mert ugye Krisztus nem nulla, ha úgy tetszik, nincs nulla év, de nem akkor született, hanem időszámításunk előtt körülbelül 4 vagy 5 évvel korábban. Tehát azt hozzá kell adni a mai időszakhoz, hiszen az a Heródes, aki a gyermekgyilkosságot kiadta, amikor Krisztus megszületett, hát ő időszámításunk előtt 4-ben meghalt. Szóval nyilván Krisztusnak előtte kellett születnie. Egy egyszerű történelmi dátum. Na de nem ebbe megyek vissza, hanem ez mind figyelembe van véve, És ezen gondolkodom, hogyha még tudunk maradni, majd egyszer ez tényleg, amit ígértem is, hogy papírt kiosztunk, üres papírt, és ezt a 2300 éves proféciát megpróbáljuk mi magunk itt asztalnál, tollal, ceruzával kiszámolni. Hogy ne csak én mondjam el, hanem a szövegértésből mindenki ezt saját magának le fogja tudni vezetni. Ezt megtettük már fiatalokkal, tizenéves fiatalokkal, sikerélmény volt nekik, tehát nem volt ebben semmi túl bonyolult. De most ugye az idő miatt egy kicsit, hogy haladjunk, most kénytelen vagyok csak így bejelenteni ezt, hogy Dániel 8.14 alapján kiszámolható az, hogy 1844-ben zárul le a leghosszabb idői profécia. És ez a... Miért fontos ez? Mert figyeljük meg, 1840-ben egy napra pontos teljesedik, és ugye miért pont az utolsó előtti a napra pontos, az iszlám bukásáról szóló? Azért, mert 1844-ig szoktam egy kicsit ezt kedélyesen mondani, hogy azért 4 év általában kell egy gondolatnak a jó kibontakozásához. Hát figyeljük meg, hogy az iskola rendszereink is nem így vannak. 4 év alsó tagozat, 4 év felső tagozat, 4 év gimnázium vagy szakiskola. Tehát ez a 4 éves időszak általában egy gondolati érlelődési folyamatnak teljesen életszerűen megfelel, hogy tetszik, ez az isteni pedagógia, és ez úgy rendben van, életszerűen ez így van, hogy valaki valamihez hozzáfog, azért egy 4 éves időszak elég arra, hogy egy szakmát megtanuljon, vagy egy szakirányt megtanuljon, vagy hogy fogalmazzam ezt meg. Hát itt is 4 évet ad az Isten arra, hogy kibontakozzon olyan bibliai gondolat, olyan bibliai tanítás, egyrészt történelmi méretekben is, meg gondolatiságában is ki tudjon bontakozni. És mi terjed el 1844-re? Hát az, amit itt a 10. fejezetben olvasunk, és most hadd olvassam el ezt az egész fejezetet egyben, nem hosszú, ez az egyik legrövidebb fejezet itt Jelenések könyvében, de nagyon-nagyon tartalmas. Tehát ha valakinek van még szüksége Bibliára, esetleg adok, tehát van még szükség? Köszönöm. Tehát akkor Jelenések könyve 10. fejezetét olvasom. És láttam egy másik erős angyalt az égből leszállni, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. Ugye ez nem kell magyaráznom, hogy ez a leírás, ez Krisztusról szól. Az Ószövetségben is, Jelenések könyve elején is ugyanezt a leírást találjuk, amikor Jézus Krisztus mutatkozik be. És a kezében, megint hadd hangsúlyozom, a képiességen gondolkodjunk. Tehát amit olvasok, ne csak a betűjén, hanem próbáljuk valamelyest magunk elé képzelni azt, amit olvasunk. Tehát egyfajta képiességet. Azért, mert ennek a képiességnek van üzenetértéke aztán még. Mert ugye nyilván a szövegből képet alkotni, mert ugye nekünk az a gondunk, hogy mi egyből képet nézünk, az utóbbi 100 év arról szól, hogy televízió, meg aztán laptop, számítógép, tehát mi rögtön képeket kapunk, és így az agyunk már nem úgy működik, mint régen, hogy az olvasottakból alkot az ember képet, mert a belső gondolkodási képalkotásunk, ez már teljesen tönkre van sajnos téve. És hát egy kicsit erre föl kell hívjam a figyelmet, hogy bizony a Biblia azért továbbra is az agyunknak ezt az értelmességre hívó képességét akarja használtatni velünk. Tehát látott egy erős angyalt, aki ugye Krisztus volt, az égből leszállni, aki felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány volt. A szivárványnak is ismerjük a nagyon szép özönvíztől származó jelképét. Orcája, mint a nap, lábai, mint a tűzoszlopok, Jelenések könyve elején, tehát Krisztus bemutatkozása, és a kezében egy megnyitott könyvecske volt. Ez azért fontos, ez a megnyitott könyvecske, mert a Biblián belül egyetlen egy bezárt könyv volt, ez Dániel. Éppként Dániel könyvére nagyon sokszor vissza lehetett volna, meg lehet is hivatkoznunk, mert Dániel könyve is 4-szer tekinti át a történelmet, Jelenések könyve is, és azért mutatom, hogy Dániel könyve megadja minden vázlat proféciának az alapját a 2. fejezetben. Erre épül a 7. fejezet, de már egy picit később kezdődik, és tovább visz. És mindegyik vázlat profécia kicsit későbbre teszi a hangsúlyt, Míg a legutolsó, ami felé mi is haladunk, már egészen a napjainkra teszi a legnagyobb hangsúlyt. Ugye ennek is megvan a maga életszerű logikája. Ahogy halad a történelem, nekünk már nem is az a fontos, hogy mi volt Babilonban hajdan, hanem az a fontos, hogy mi van ma. De amikor megértjük az egész profétikus rendszert, akkor egy nagyon szép világlátásunk, vagy történelemlátásunk alakul ki, még akkor is, ha nagyon egyszerűen értjük meg, és kezdetlegesen azon belül lehet kutakodni, akinek milyen területen van érdeklődése. És tehát egy megnyitott könyvecske van, ez Dániel könyve, mert csak egyedül az egész Bibliát elolvassuk, csak Dániel könyve végén találjuk meg azt, hogy zárd be és pecsételd be, mert majd az utolsó időben sokan tudakozzák, és akkor sokan megértik. Tehát ott van ez megígérve pont, és amit most olvasunk, éppen Dániel könyve megértésére utal, ez a 10. fejezet. Tehát a kezében egy megnyitott könyvecske volt Krisztusnak, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát a földre, tehát mint egy jelzi, hogy ő a tengernek és a földnek az erkölcsileg igazán jogos ura, mert ugye addig, mint Sátán a világfejedelme, mint bitorló, de ő az, aki itt kezében tartja a történelmet és az emberek sorsát. Ugye a hét pecsétes könyvnél is azon sírt János apostol, hogy kitaláltatik ennek a könyvnek a megnyitására méltónak. Na ez a Krisztus most már itt úgy jelenik meg, ahogy képiesen látjuk, hogy ő már a tengeren és a földre teszi a lábát, mint valami hatalmasság, mint egy dicsőséges megjelenésű Krisztus, és kiáltott nagy szóval, mint amikor az oroszlán ordít, amikor kiáltott, megszólaltatta a hét mennydörgés az ő szavát. Tehát így ilyen nagy hangerejű megszólalásra hívja fel a figyelmet. Amikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akartam írni, és az égből szózat hallatszott, amely ezt mondta nekem. Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szólt, és azokat meg ne írd. Itt is találkozunk egy ilyennel, mint ahogy Dániel könyve végén is, hogy pecsételd be, és itt viszont azt olvassuk, hogy azokat meg ne írd. Tehát érzékeltet valamit, hogy János apostol hallott valamit, de azt kérte őt ez a mennyei hang, hogy azt ne írja meg. Ez egy érdekes jelenség, nyilván itt miért hívja föl a figyelme arra a Biblia itt jelenések könyvében, hogy volna mit megírni, de nem adja az Isten a tudtunkra. Hát ott dolgozik a kíváncsiság bennünk, de nem tudunk tovább menni, mert nincs leírva. Tehát az okoskodásnak meg aztán nincs talán helye. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre. Ugye ez az angyal szó talán zavaró, hogy Krisztust több helyen is egyébként angyalnak hívja, mert ő az atya küldötte. Ugye az angyal szó az angeloszt jelent, de hát mindig Krisztus volt a mennyei küldött az atyától az ember felé, tehát azért nevezi angyalnak, de a leírásból meg egyértelműen ez az angyal, mint egy Krisztus. És felemelte a kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él. Hát nyilván, aki mint egy küldi az atya. Aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lesz. Ugye ez az, amire utaltam, hogy kronológiai kijelentés, tehát kronosz, több nincsen. Mihez képest nincs? Ugye itt még, ahogy olvassuk a fejezetnek ezt a szakaszát, még kérdőjelek vannak bennünk, mert én ezelőbb előre szaladtam. Ugye én többet mondtam már, de ha csak ennyit olvasunk most, mire utal ez, hogy idő pedig többet nem lesz? Olvasom tovább. Hanem, ugye itt mint egy közbeékelés, azt mondja, hanem, tehát egyrészt azt mondja, idő, kronológiai idő több nincs, de kérdésünk ott van, hogy mihez képest. Azt mondja, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, itt megint azt olvassuk, hogy trombitálni kezd, helyesebb fordítás szerint, görögben megnézhetjük, ott egy jövő idő van, hogy trombitálni fog. Tehát trombitálásának a jövőbeni idejére utal. Miért? Mert itt most még a hatodik angyal szavának a trombitálásának az idejét olvassuk, és ha egy picit csak odébb tekintünk, akkor a 11. fejezet 15. verse fölé, ha oda nézünk, ez ugye fordítói kiegészítés, oda van írva 11. fejezet 15. versében a másik oldalon, hogy a 7. trombita szó. Ott olvasjuk a 15. vers elején, hogy a 7. angyal is trombitált. Tehát most még mi a 6. trombita szó időszakában lévő eseményeket olvassuk itt. De előre mutat, tehát a 6. trombita szóból van egy ilyen előremutatás, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka. Megint találkozunk egy kérdéssel, mi az, hogy az Isten titka? Az Isten titka. Ha kutakodunk a Biblián belül, megtaláljuk mondjuk Efézusi Levél 3. fejezet 9. versében többek között, hogy az Isten titka a megváltási terv. Az, hogy az a bűnös emberből az Isten hogyan kíván igazat formálni. Egy kárhozatnak induló, bűnnel fertőzött emberből hogyan formál az Isten a maga kegyelmes és igazságos munka folyamán egy olyan embert, aki boldogan várja a találkozást a saját teremtőjével. És már nem mint bűnnel fertőzött, hanem mint aki örömmel találkozik azzal, aki a bűntől megtisztító, megváltó. Tehát ez az Isten titka. Mert a bűn titka az, hogy miért jó Sátánnak, hogy pusztít, erre nincs magyarázat, de az Isten mit tesz azért, hogy ebből visszafele kiemeljen, és újra egybe szerkessze, hogy a Biblia fogalmaz, a bűnbe esett embert az örökké valósággal. Nem tudom, emlékszünk egy ilyen bibliai kifejezés, hogy ismét egybe szerkeszt az Isten. Na most ez a 7. angyal szavának napjaira utal előre, aminek egyébként most élünk a 7. trombita szó idejében mi magunk, és azt mondja, hogy akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondta az ő szolgáinak a prófétáknak. Tehát itt is volna mit kutatnunk, és lehet, hogy majd meg is teszem, hogy az ószövetségi prófétáktól kezdve már erről a történelem utolsó szakaszáról már szóltak próféták. Többet, mint gondolnánk. És azt mondja utána, erre még vissza fogunk térni, és a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nékem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét. Na most figyeljünk egy picit, álljunk meg, és a szöveget próbáljuk meg képiesen magunk elé képzelni. Egyrészt Krisztus áll a tengeren és a földön a lábaival, kezében egy megnyitott könyvecske, nagy szóval kiállt, amire azt hallja János apostol, amit most hallottál, azt meg ne írd, de megesküszöm, hogy Kronosz több nincs. Most próbálom újra a képeket összerakni, hanem azt mondja újra, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban viszont elvégeztetik az Isten titka, az ezután még lesz isteni munka, de van egy szózat, azt mondja, hogy na most vedd el, és edd meg ezt a nyitott könyvecskét. Kell gondolkodnunk, hogy miért így rakja össze ez a 10. fejezet ezeket a képeket. Ha úgy tetszik, azokat az eseményeket, amiket emberek élnek meg itt a valóságos történelemben. Rögtön ez is kiderül. Hát itt jön az a megfejtési rész, ami visszautal Dániel könyvére, és az egész 10. fejezetnek megadja a megoldását. És a szózat, amelyet hallottam, tehát újra olvasom, hallottam az égből, ismét szólt nékem, és mondta, menj el, és vedd el azt a megnyitott könyvecskét, amely a tengeren és a földön álló angyal, vagyis Krisztus kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, és mondtam neki, különösen, hogy mindkét oldalról bemutatja, hogy vedd el, és hogy leírja, hogy elmentem, tehát olyan különös aprólékossággal érzékelteti, mint az adó oldaláról, mint az elfogadó oldaláról ezt a mozzanatot. Vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Hát egy különös kép. Előre hamarabb mondja, hogy a gyomrában mi lesz, és később mondja ki, de előtte a szádban édes lesz, mint a méz. Ezen is érdemes gondolkodni, hogy miért mondja elő az, hogy meg fogja keseríteni a te gyomrodat, de előtte, amikor a szádban lesz, édes lesz, mint a méz. Különös kép? Elég különös. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, megettem azt. Milyen az, amikor valaki valamit megesz, magáévá teszi. Tehát az, hogy elolvassa annyira, hogy átrágja magát. Na, vajon igaz-e ez Dániel könyvére? Hiszen ha most újra összerakjuk azt, amiben előre szaladtam, hogy itt 1840-ben nagyon elindult, sőt, már az 1800-as évektől igazából elindult a profécia kutatás, de 1840 egy olyan erős, hitelesítő eseményt adott a profécia kutatásnak, hogy innentől nagyon nem volt senkinek kérdés, hogy érdemes odafigyelni rá. Addig sem, mert nagyon élénké vált a Biblia terjedésével a proféciák kutatása, és majd mindjárt utalok egy különös személyre, akinek a nevéhez fűződik néhány gondolat, és amit gondolat, és megesemény, és akinek adtam Nagy Küzdelem című könyvet, ezt megtaláljuk benne részletesebben, mint ahogy majd elmondom. Tehát 1840 és 44 között rendkívül erős volt ez a profécia kutatás, és pont Dániel könyvét, hiszen azt tartalmazta a legtöményebben az idői kijelentéseket és a történelem végéről szóló eseményeket, és ez alapján a leghosszabb idői proféciát megtalálás 1844-re utalás nyomán létrejött egy adventváró mozgalom. A legkülönbözőbb felekezetekből. Mindegy, hogy milyen, akár katolikusból, protestánsból, de főleg metodistából és baptistából. Tehát főleg az utóreformációs mozgalmakból kerültek ki leginkább a biblia kutatók, de mindenhonnan. Meg olyanok is, akik mondjuk úgynevezett deisták voltak, vagy éppen valamiféle sajátos egyházhoz nem tartozó, de valamiféle istenkereső emberek voltak. És ide tartozott William Miller is, aki 1782-ben született, és ha már most Petőfi Sándorról emlékezett az országunk, ugyanabban az esztendőben halt meg, mint ahogy Petőfi Sándornak is a halála, 1849. Az, hogy meghalt-e Petőfi akkor, vagy nem, ugye tudom, erről sokan vitatkoznak, de hát én ezt nem tudom. De amekkorára datálják, ugyanakkor hal meg William Miller is, ugyanabban az esztendőben, mint Petőfi Sándor. Máshol élnek, ugye William Miller Amerikában, Petőfi Sándor pedig itt a közelünkben. Ez csak mint zárójeles érdekességet mondtam, csak William Miller 1782-ben született, és ő az átutazó prédikátorokat, mint fiatal ember a házánál vendégül látta. Ő egyébként katonatiszt volt, rendőr volt, farmer lett, teltek az évei, gondolkodó, kutató elme volt, és az átutazó prédikátorokat, talán már említettem, csak ott álltam akkor, tehát általában nevetségessé tette a lelkészeket, mert egy éles elméjű, logikusan gondolkodó emberként mindig olyan kérdéseket, olyan gondolatokat mondott, hogy a lelkészek zavarba jöttek tőle, meg látta, hogy zavarba hozza őket, tehát őt nem lehetett jól hitre késztetni, meg nem volt ő egy ilyen azonnal imádkozóan vallásos ember, de érezte, hogy az élet múlása gondolkodásra kell, hogy késztesse őt. És hát volt egy baptista gyülekezet, ahol nagyon okosak voltak az emberek, mert tudták, hogy nem jön el, ez egyébként egy értelmes William Miller, nem jön el közéjük, hát megkérték, hogy ha nincs lelkész, akkor olvassa ő el a Bibliának bizonyos szakaszait. Tehát segítséget kértek tőle, mert hogy ő egy értelmesen jó olvasó ember volt. És pont ezek az olvasások késztették őt arra, hogy a Bibliának felfedezett olyan részeit, amik személyesen szólították őt meg. Tehát nem mások ige hirdetéséből hallott, hanem az ő saját szemével és elméjével olvasott szakasz volt, ami igazán megszólította, nevezetesen Ézsaiás könyve 53. fejezete. És ez a különlegesség, hogy William Miller profécia kutatásba fogott ezután, és ő volt az, hadd vonjak párhuzamot Luther Mártonnal. Mert ugye Luther Márton az 1500-as években a valódi európai reformációnak volt az úttörője, az elindítója, de William Miller viszont 1800-as években Amerikában volt, ha úgy tetszik, egy késői reformátor, és William Millernek a reformációs munkája nem volt kisebb, mint Luther Mártoné. Az, hogy őről hogy beszélnek, vagy hogy nem, az már egy másik kérdés. A különlegesség az volt, hogy ő elkezdte a proféciák kutatása nyomán fölfedezni éppen azt, hogy 1840-ben egy világméretű esemény fog történni, nevezetesen akkor ez a bibliai felfedezés jelent meg, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni 43-ban vagy 44-ben. Különös, mert Luther Márton, mint egy 300 évvel korábban, már ő is leírta ezt, de még egy kicsit elnagyolt abban, hogy az emberi bűnök szaporodását és az emberi bűnök sokasodását látva azt mondja, hogy az Isten talán még egy 300 évet ad ennek a történelemnek, és el fog kezdődni az ítélet, ahogy Luther Márton is a Biblia kutatásából ezt még elnagyoltabban fogalmazta meg. William Miller viszont egészen pontosan a proféciák ismeretében, hiszen nem várhatjuk el Luther Mártontól azt a profécia ismeretet, ami még Dániel könyve felfedezése nyomán jött csak létre. Luthernek más nagyon szép feladata volt. De azért mondom, hogy ez egy késői reformáció, mert olyan részek is kibontakoztak a Bibliából az 1800-as években, ami Luther Márton idejében még nem. Hát maga Krisztus ígérte meg Dániel könyvében is, hogy majd az utolsó napokban akkor nagyobbá lesz a tudás, amikor kutatják ezeket az írásokat. Luthernek más terhei, feladatai, gondjai voltak. Az még a reformációnak a hajnalcsillaga volt. És most érkezünk lassan a deléhez, a reformációnak a deléhez. És ez a különös, hogy itt megértik azt, hogy 1844-ben egy olyan esemény fog történni, amire Krisztus második visszajövetelét várják. De hát most ugye már 2023-at írunk, tehát nem jött el akkor Krisztus, ezt tudjuk, de akkor előtte 1840-től 44-ig nagyon-nagyon erős volt a Krisztus váró mozgalomnak a gyarapodása, és rendkívül sokan úgy néztek utána ennek a bibliai profétikus tanításnak, hogy értelmileg, hangsúlyozom, értelmileg világosan meggyőződtek arról, hogy ennek a profécia magyarázatnak igaza van. Miért mondom ezt, hogy értelmileg? Azért, mert amikor Krisztus, most előre szaladok, nem jött el Krisztus, akiknek csak értelmi meggyőződésük volt, utána meg gúnyolni kezdték ezt az egész mozgalmat, és azt mondták, hogy hát sejtettük mi, hogy így lesz. És szinte örültek neki, hogy nem jött el Krisztus, és folytathatják tovább azt a fajta úgynevezett, hát önző életmódot, amit azelőtt gyakoroltak, de érdekből, meg számításból, meg félelemből, különböző más-más-más, egyébként lehet vallásosnak nevezhető motivációból, de kiszámolták, hogy hát megéri egy visszatérő Krisztussal jóba lenni, akkor legyünk jó kisfiúk és jó kislányok, bezárjuk az italboltot, bezárjuk a dohányboltot, bezárjuk a szórakozóhelyeket, nem csinálunk pénzt ebből, jók akarunk lenni. De mikor nem jön el Krisztus, utána újra kinyitottak. Tehát őnekik a megtérésük az nem arról szólt, hogy megismerték Krisztus személyét, és belátták, hogy az egész élet, akár közel, akár messze legyen az eljövetel, hogy méltó, hogy leéljem. Tehát, hogy ne károsítsak meg mondjuk egy alkohollal másokat, tehát ne legyek egy alkoholkereskedő, mert a lerészegítéssel tönkreteszem őt, meg a családját és mindenkit, mert ez belátható. De megtiltani se lehet, mint ahogy mondjuk Hajdan volt ugye az oroszoknál, hogy megpróbál, az sem működik. Tehát a kényszerek sem működnek, a jó kényszerei sem működnek, de a rossznak a tiltása sem működik. Viszont látjuk, hogy az emberi motivációból kiderült, hogy mennyire hamis tud lenni még a Krisztus visszatéréseire nézve is. De emlékezzünk csak valamire. Ha visszaemlékszünk egy rövid mozzanat ide, a Filadelfiai levélnél olvastunk ám valamit. Mert pontosan ennek az időszaknak, a Krisztusváró mozgalom születésének az időszakában játszódik, ugyanez a filadelfiai levél, ugyanerről szól, és ha emlékszünk, akkor a filadelfiai levélben mit olvastunk erről, hogy kik borultak le? Azt mondja, visszalapozok a 3. fejezet 7. versétől lévő szakaszhoz, azt mondja a 9. vers, imén adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, én még azt mivelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt. Na ezekről szóltam az előbb. Ezekről. Akik érdekből értelmileg kiszámolták, hogy igaz a profécia, de nem szívük szerint azonosultak a visszatérő Krisztussal, hanem valami más motivációból. Más motivációkat, mondom, lehet bőséggel vizsgálni, megelemezni. Viszont itt van egy olyan csoport, akik 1844-ig várják Krisztust, akik eladják az értékeiket, megválnak mindenüktől, abba hagyják a feszített munkát, csak azért, hogy a visszatérő Krisztussal igaz módon találkozhassanak. Elrendezzenek mindent, ne legyen fölösleges vagyonterhük, és egy élő, ahogy megígérte Krisztus, hogy ahogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, ők napról napra, majd egy éven át, mert ugye a napot és órát nagy teológiai viták voltak, hogy hát emberek, meg van írva, hogy napot és órát nem tudjuk, ti meg kiszámoltátok, hogy mikor jön el Krisztus. Tehát itt nagyon komoly élő viták voltak az emberek között. Tehát ez nem volt egy ilyen csendes, szent várakozás. Itt nagyon cselekménydús társalgások, eszmecserék, kutatások, beszélgetések, teológiai viták voltak. Sőt, Miller Vilmos, ahogy felfedezte ezeket a proféciákat, majd mindjárt visszatérek, csak még próbálom összerakni így az eseményeket, ahogy nekem is elém eszembe jut. Miller Vilmos, ahogy fölismeri, már kb. 50 éves volt, amikor dolgozik a lelkében az, hogy ezt meg kéne osztani az emberekkel, mert hát ez egy olyan felismerés, amit nem lehet, hogy magamban tartsak, ha ez igaz, hogy visszatér Krisztus az ég felhőjében. Csak megint egy zárójelben, még egy zárójel. Jártam egy kis gyülekezetben, még a Mátra közelében, és egy kis cigánylányka, egy 10 éves cigánylányka, ismertem a faluból, olyan kis szegény családból való, kérdezi, hogy köszön, hova megyek, és mondom, hogy ide ebbe a kis gyülekezetbe jövök, hogy bejöhet-e ő is, jön, megkínáltam, hogy tehát éhes ilyenkor mindig valaki. Beszélgettünk, és mit csinálunk, beszélgettünk egy keveset, és elmondtam neki egy kicsit ezt a Jézus visszajövetelének a gyermeki képét, ahogy egy gyermek felfogja. És úgy fölfakadt ebből a kis cigány lánykába, hogy tehát ezt el kéne mondani mindenkinek. Tehát olyan őszintén, hogy nem mondom, ez az. Tehát olyanok nem leszünk, mint a gyermekek. Tehát annyira őszintén fölfakadt, hogy ez nekem egy örök emlék maradt, hogy egy 10 éves lányból hogy kifakad, amikor megérti. Na most milyen az, amikor egy 50 évesből fakad ez, de már gátlásai vannak, szégyellős, nem tud beszélni, de dolgozik a lelkében ez a gyermeki, de érzi, hogy 50 éves embereknek, meg idősebbeknek, meg vallásos elkötelezettségeknek, hogy beszéljek erről? Hát, elkezdett úgy beszélni, hogy ő csak az Isten elé ment imádságban, és azt mondja, hogy Istenem, hogyha valaki, ha te szervezed, én fölfedeztem ezt, és ellenőriztem, és ez áll, ez az igei felismerés, minden rendben van. Tehát ő leírta a naplójában, a volt sheriff naplójában, hogy a Biblia az isteni kinyilatkoztatások tökéletes rendszere. Ez volt az egyik neves mondata William Millernek, vagy magyarul Miller Vilmosnak, hogy a Biblia az isteni kinyilatkoztatások tökéletes rendszere. Tehát ő rendszert látott benne, nem csak egy össze-vissza szöveget. Mert ő maga is rendszeresen gondolkodó volt, azt is kereste benne. És meg is találta. És persze, hogy édes volt ez az üzenet. Hát ez volt a legédesebb üzenet, hogy az a valaki tér vissza az ég felhőjében, aki közel 2000 évvel ezelőtt már gyermekként, emberfiaként megszületett itt. Na most, amikor megszületik ide Krisztus, és megígéri, hogy ismét visszajön, és azt megértik a kutatók, és ő is megérti, majdnem egyedül érzi magát. Mert emlékezzünk csak, megint a levelekhez. A szárdiszi levélben a protestantizmusra nézve azt mondta Krisztus, hogy úgy jövök el hozzád, mint a tolvaj. Miért? Azért, mert a protestantizmusban ez a igen, majd valamikor visszajön Krisztus, de semmit nem tudunk róla. Tehát egy kicsit elkeni a teológia, és az emberek lelkétől egy picikét távolabbra teszi, és amikor a Bibliából egy William Miller megérti, hogy ez a Krisztus most itt van az ajtó előtt, és vissza fog térni az ég felhőjében, így gondolta, és ez édes volt a szájukban, mint a méz. Ez volt ez a szájukban édes, mint a méz. És egyszer csak imádkozik otthon William Miller, és jön egy fiatal ember, mert azért nyilván megy a hír. És egyszer csak elterjed, hogy hát van neki egy bibliai felfedezése, és egy baptista gyülekezetből küldenek egy fiatal küldöncöt, hogy hát a következő alkalommal nem lesz nekünk ige hirdetőnk, gyere légy szíves és mondd el, amit te felfedeztél a Bibliából. Hát persze, amikor küzd az ember a lelkében, és hall egy ilyen hívást, akkor érzi, hogy hát az Isten szervezte azt, amire én nem tudtam volna magam vállalkozni. Persze elment, elkezdte megosztani, és a legkülönbözőbb felekezetek, gyülekezetek kezdték el William Millert meghívni, hogy ossza meg a bibliai felfedezéseit. Most ez egyrésztről először azt tapasztalták a lelkészek, hogy szaporodnak a gyülekezeteik. Egymástól független vallásfelekezetből lévő lelkészek. William Miller senkihez nem tartozott. Senkihez nem tartozott. Egyikhez se. De mindenhova meg lehetett őt hívni. Elment, megosztotta, szaporodtak, de a lelkészek a maguk egyházi rendszerében nem tudtak mit kezdeni ezzel a bibliai felismeréssel, mert megzavarta az addigi teológiai rendszerüket. És onnantól viszont azokat vonták fegyelmi alá, olvashatjuk ebben a Nagy Küzdelem című könyvben is, hogy azokat vonták fegyelmi alá, akik egy ilyen reformált hitet szerettek volna bevezetni, és óriási viták is gerjedtek. Tehát megoszlás támadt. De nézzük meg, hát Luther Márton is, meg William Miller is, hát nem megoszlást támasztott az egyházi berkekben? Dehogy nem. Egy zárójeles felfedezés. Hivatalos helyről soha nem indult el még reformáció. Mindig csak egyéni biblia kutatásból. Soha más a történelemben még nem volt olyan, hogy hivatalos, államilag elismert helyről reformáció indul. Ilyen nem létezett. De ennek megvan az oka. De nem létezett. Mindig az egyéni és személyes biblia kutatásból származtak a reformáció gondolatai. Akár korábban, akár később. Ez egy állandó törvényszerűség az új szövetség időszakban. És ez az az esemény, hogy vedd eled meg ezt a könyvet, megértették, szóval megkeseríti a gyomrodat. Miért? Hát mert nem jött el Krisztus. Olyan csalódást éltek meg, és számolgatták azt, hogy most 1843, 44, tavasza, nyara, ősze. Kiszámolták az ószövetségi ünnepkörnek a rendszeréből, hogy a legutolsó dátum 1844. október 22. Addig vissza kell térnie Krisztusnak. És ahogy telnek a napok, ők minden napot úgy kezdenek és úgy zárnak, hogy találkozhassanak a megváltójukkal, de közben mennek a teológiai viták, közben várakozás van, feszült várakozás, őszinte várakozás, szeretetteljes várakozás, minden vegyült. És ez az egy emberből származó üzenet egy talán több milliós népre szaporodott föl, akik nagyon-nagyon komolyan és őszintén várták Krisztus második adventjét. Nem jött el. Az édes üzenetből a gyomorban egy keserű csalódás lett. Na de, ha ez nincs ide leírva, akkor ez az egész nincs Istentől. Mondhatnánk röviden. Viszont le lett írva, tehát ennek a csalódásnak egy isteni terv szerinti eseménye van, mert maga Krisztus jelezte előre, hogy így lesz. De akkor még ők maguk ezt nem értették. Nem tudták, hogy ez róluk szól. Ők Dániel könyvére koncentráltak. Ugye ismerjük, milyen az, amikor az ember az elméjével valamire rákoncentrál, és bizonyos dolgokat nem vesz figyelembe. Valamiért, mert emberek vagyunk, és tévedhetünk, és korlátozottak vagyunk, és nem tudunk mindent, nem látunk mi mindent az ég alatt, mint ahogy Jób könyvében olvassuk, hogy mert az Isten lát mindent az ég alatt. Mi nem. De azt, amit megértettek, és ez a Krisztus várás annyira őszinte volt, és annyira igaz sokak részéről, viszont a csalódás után ezek az emberek annyira megcsappantak, hogy talán egy 30-40-50-en hamaradtak. Az a sok százezer ember, az mind szinte gúnyolta őket. Viszont az a kicsi maroknyi nép, az meg elkezdte kutatni, hogy mi történt. Október 23-a. Itt vagyunk. Most már nincs értelme a várakozásnak. A csalódás, az örömteli várakozásból keserű csalódás lett. És elkezdtek azon gondolkodni, hogy de most ez miért kellett? Felismerték, hogy ez a 10. fejezet, amit most olvastunk el, róluk szól. De még utána olvassák tovább, hogy igen, édes volt, mint a méz. Igen, ezt belátták, rólunk szól. Megettem azt, megkeseredett a gyomrom, megértették. És mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és királyok. Nem felőlük, hanem előttük. Itt is egy szót javítanunk kell. Tehát nép, nemzet, nyelv és király előtt. Tehát azt mondják, hogy a csalódás után az Istentől itt van nekik a további megbízatásuk, hogy profétálniuk kell. Na de miről? Hát ott vannak egy csalódott érzésvilággal, úgy érzik magukat, mint a világ legnagyobb hitetői. Hát hogy érezném magunkat, mikor valamiről hírt adunk, és nagyon nem az történik. És tudjuk, hogy de nem számoltunk rosszul, a saját őszinteségünket nem tudjuk megkérdőjelezni, és mindenki gúnyol. Hát érezzük jól magunkat. Tehát William Miller úgy érezte magát, mint aki megőrül, mint aki egy hitető. És ő maga is, hát a szeretetes barátok lebeszélték a továbbhaladásról, ez egy 1844-es időszak volt, egy 5 évre rá ő meg is halt, mert szinte sokkolta őt ez a jelenség, és tudja mindenki, milyen az, amikor valamire már nincs idegrendszere az embernek. Elfáradt. De Illés is elfáradt, az Ószövetségi leghatalmasabb prófétája. Ő is volt, amikor elfutott és elmenekült, és csak az Isten szeliden megkérdezi, hogy mit csinálsz itt, Illés? Nagy búsulásom van a népért. És utána szépen megerősítette Illést az Isten. Tehát ezek ismétlődnek a történelemben, ezek a személyes tapasztalatok is. De az történik, hogy megértették azt, hogy amiről már beszéltünk korábban, és osztottunk ilyen kislapokat, hogy az ószövetségi ünnepkörből még az ószövetségi eseményeknek a záró, a Krisztus második eljövetelére vonatkozó részei nem kezdtek beteljesedni, hanem most kezdenek beteljesedni. Hát mi teljesedett be? 1844-től, ahogy az előbbi táblázatunkon mutattam itt, 40-től 44-ig egy különös az Ószövetségben lévő esemény teljesedett. Vajon melyik ünnep? Melyik teljesedett vajon? Ami, ha nincs ez a félreértés, akkor az az ünnep semmiképpen nem tud teljesedni. A kürtzengés. Kürtzengés. Olyan kürtzengésszerű volt Krisztus eljövetelének a híre, hogy az egész világ ettől zengett. De ha azt mondják, hogy hát 1844-ben nem fog semmi látható esemény történni, de nagyon fontos lesz, erre senki nem figyel oda. A lexikális anyagot nem fog, tehát azzal úgy nem. De az az őszinte várakozás olyan módon motorizálta, nem tudom most más szóval mondani, indította be az emberek őszinte várakozását, hogy erre Krisztus előre fölhívta a figyelmet, hogy a szájban édes lesz, de a gyomorban keserű. Viszont az ószövetségi ünnep, a kürtzengés ünnepe nem teljesedett volna enélkül, a csalódás nélkül. Nem tudom, ha úgy tetszik, én ezt elneveztem egy isteni pedagógiának, vagy ha úgy tetszik, még magyarabb és még modernebb szóval, isteni pszichológiának. Nem akar az Isten velünk játszani, de előre elmondja, hogy én adok neked egy ilyen eseményt. Az a keserűség az miért lesz javadra? Mert ki fog derülni, hogy kik azok, akik érdekből borultak le, ezelőtt, ugye jelképes ez a leborulás, hogy ismerték el, kik azok, akik érdekből, számításból, csak azért, mert fejismeretet láttak benne, de nem őszintén. És akik őszintén várták, az a néhány tíz ember, az tovább kutatta az igét, és rájöttek ezekre a Biblia összefüggésekre. Szinte egy nap múlva. Tehát, mint amikor ez a, hát most jöttünk rá, tehát ez a természetes felfedezés élmény, és osztották meg egymással, de hát megvan, hogy miben tévedtünk. Hát itt jól számoltunk, de mi azt gondoltuk, hogy itt a földi szentély lesz megtisztítva, hogy Dániel 8.14 mondja, hogy megigazítatik, kiderül a szenthely igazsága. De nem, hát nem a földre jön el Krisztus, hanem mi történik? Amit olvastunk, itt a 11. fejezetben, ahol a 7. trombita szó megnyílik. Most hadd szaladjak csak röviden oda, egy kicsit átugrunk egy szakaszt, majd mindjárt visszatérek rá. És amikor itt olvassuk a 7. trombita szónál, már olvastuk ugye ezt korábban, még tavaly, azt mondja a 19. versben, most a lényeget olvasom, tehát a legutolsó vers a 11. fejezetnél, és megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ez történt. Ennyi történt. Megértették, hogy a kürtzengés ószövetség ünnepe teljesedett, mi következett azután? A nagy engesztelési nap, aminek a fő színhelye volt a szentek szentje. De földi szentek szentje már nincs, azt lerombolták a rómaiak, nem volt, viszont megnyilatkozott a mennyben a szentek szentje, és megláttatott benne az Isten szövetségének ládája. És elindult az, hogy ismét prófétálnod kell, és hogy az a 10 parancsolat, ami az időközben csorbát szenvedett, mert torzítva tanította a középkori egyház az emberekkel, ezt is szépen elkezdték helyreállítani. Tehát elindult a legszebb és a legújabb kori reformációs munka, ami a Szentírásnak és ezeknek a bibliai gondolatoknak a föltárásával indult. De mivel a 10 parancsolat indult útjára, most csak megint rövidítek, és majd visszatérek erre a 11. fejezetre, mert talán még ez bele fog férni, majd mindjárt megkérdezem, hogy van-e hozzá még erőnk figyelni erre a szakaszra. Mivel a 10 parancsolatot fedezték fel ezek az adventvárók, nyilván ott is az emberi korlátainkból és gyengeségeinkből fakadóan egy törvényeskedő irány indult útjára. Tehát ha úgy tetszik, most leegyszerűsítem, az akkor megszületett adventvárók, vagyis mai nevükön adventisták, akkor az adventvárók még nem voltak adventisták. Elnézést a szójátékomért, a mai adventisták meg nem mindig adventvárók. Elnézést, hogy kicsit visszafordítom. Miért? Mert az azóta létrejött advent népre Krisztus azt mondja a laodíciai levélben, hogy büszke, langyos, és kiveti a szájából. Ha ma adventistákkal beszélgetünk, és ide sorolnám valahol magamat is, ezt a legnehezebb belátni, hogy büszke vagyok, vak vagyok, és közel állok ahhoz, hogy Krisztus kivessen a számból, és azon fáradozik, hogy megtérjek. Hát ezt ki tudja komolyan venni. Melyik vallás felekezett tagjai ne lennének a maguk felekezetiségére valamilyen módon büszkék? Ismerünk ilyen vallás felekezetet? Nincs ilyen. Vagy van? A légkör. Nem kell, hogy büszke szót mondjon valaki, hanem a légkörbe benne van az az öntudat, hogy én tudom, és te nem. A légkörbe benne van. És hogy én mennyit küzdöttem és killódtam ezen a területen, azt nem tudom elmondani. És nem tudom, hogy a végére jártam, mert nem hiszem, hogy a végére jártam. De hát ezt már Krisztus előtti bölcsek elmondták, hogy a büszkeséget jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet, mert jobban pusztít.
Jézus nem azt mondta, hogy legyél alázatos?
Dehogy nem. Pontosan. Na de hát van olyan vallásfelekezethez tartozó ember, aki ne lenne büszke arra, hogy ő oda tartozik, ahova?
Nem, legyél alázatos.
Így van.
Akkor leszel
Na de hát ezt nem.
Ellentétje annak.
Pontosan. Na most ezen beszélgetünk, hogy van ez, és Krisztus elmondja, hogy az advent várás, mivel megismerték a proféciákat, fölismerték a 10 parancsolatot, a leghatalmasabb írásismeret az advent váróknál van. Hát hogy ne lennének büszkék? Hát hogy ne lennének? Hát ez eltelíti az ember lelkét, hogy nálunk jobban senki nem ismeri a Szentírást. Na de ennek a légköre, hiába a tudás, ezért mondtam, a tudás nem ment meg. Ha ismeret anyag üdvözítene embereket, a tudás, akkor Sátán lesz az első, aki üdvözül. Hát meglepő, nem? Mert tudáson... Aki üdvözül. Mert neki van a legnagyobb biblia ismerete. De nem az számít. Na most, mert hát Sátán is Krisztust, ha kellett, igével tudta kísérteni. Meg van írva. Tehát ő tudja idézni az igét jobban, mint mi. Tehát ő neki nem az ige ismeretében van a baj, hanem azzal, hogy azzal a lényel, azzal a Krisztussal, aki van és él és létezik, aki visszakíván térni az ég felhőibe az övéért. A lelkében nem azonosul vele. Tehát neki nem tudás hiánya van, hanem annak a krisztusi jellemnek a hiánya, akivel nem akar azonosulni. Na de, mondom, itt nagyon különös, hogy elolvassuk a Nagy Küzdelem című könyvből ezeket az eseményeket, hogy William Millert is milyen támadások érték, hogyan közösítették ki, hogyan járatták le a különböző felekezetek. Eleinte örömmel fogadták, utána meg lejáratták őt. Na most, ezek az összefüggések vannak. Kérdezem, hogy a 11. fejezetnek ezt a köztes 14 versére van volna energiánk, vagy azért elfáradt a figyelmünk? Rövid lesz, akkor elmondom, hogy igazából rövidítek. Jó, elolvassuk, mert ide tartozik.
Bocsánat, nem, hogy mielőtt belekezdenénk.
Jó, persze, bármi javaslatot elfogok.
Van egy film, aminek az a címe, hogy Mondd el a világnak. Az interneten is meg lehet nézni, Tell the World, és erről a folyamatot filmesítik meg, amit most a Dávid elmondott.
Itt ott egy picit óvatos vagyok vele, mert ugye film, meg rendezés, meg színészek, ezzel a óvatos fenntartás, mint minden filmmel, egy picit óvatos vagyok, tehát a Jézus filmekkel óvatos vagyok, Luther filmet ajánlottam, de hát akkor is rendező alkotja, színészek játsszák.
Ez nem művészi film, ez inkább dokumentum.
Dokumentum akar lenni, persze. Tudom, elemeztük mi is hajdan, és vannak benne javítandó részek, ezzel együtt megnézhető, természetesen, tehát megnézhető. És akkor ezeket az eseményeket így cselekménybe foglalva végig feldolgozza egyébként. Tessék.
Én is láttam ezt a filmet, tájékoztatója nevű film, tehát jól látjuk, minden
jó.
Nagy Küzdelem, de a végén, hogy utaljak a büszkeségre, nem tudom, a végét is láttam, hogy milyen felirat van a végén.
Arra most én magam nem emlékszem.
Ennyi és ennyi imaházunk van, ennyi és ennyi egészségünk van, ennyi és ennyi missziót teszünk, ennyi és ennyi. Ebben kicsit elszomorodtam.
Aha. Igen, erre pont nem is emlékeztem, de akkor utalhattam volna rá, hogy a büszkeség így sem marad el. Bocsánat.
Ettől jó még a
fiam.
Ez az egész folyamat nagyon érdekes és szemléletes.
Igen, tehát a tudás és a jóság harcát szeretném érzékeltetni. A tudás és a jóság harcát. Tehát kevés az, hogy okosak vagyunk, ha nem vagyunk jók. Most nagyon leegyszerűsítettem. Mert sokkal könnyebb örökké élni egy olyan valakivel, akinek nincs tudása, de kedves a lelke, mint olyan valakivel, aki mindent tud ezen a világon, de állandóan karcol. Tehát akinek az okossága karcol, és mindig valami, mindenhez van valami, és azt mondja, hogy jó, legyél okos, de távol tőlem. Jó hallgatni, csak ne kelljen veled egy légtérbe lennem, de inkább meghallgatlak, mint elutazok veled hosszan. Tehát valahogy próbálom érzékeltetni. A feleségem nagymamája volt egy végtelenül egyszerű asszony. Tehát de olyan kedves, jóságos lelke volt, nem ismert a Bibliát se, sok mindent nem tudott, 7 gyermeket fölnevelt, és egyszerűen egy tüneményes, áldott lelkű valaki volt, akinek a légköre jó volt. És ismerem, tudom, milyen az, amikor valamiről tudok, mondjuk én, és azt mondják nekem, hogy figyelj, de most már ne beszélj többet. mert most már nem az kell. Másra lenne szükség. Tehát amikor hiába vagyok okosabb a másiknál, kicsit, nagyon vagy nagyon-nagyon, hogyha nincsenek barátaim, akkor mit érek vele?
Na most... Mire legyünk büszkék,
hogy... Semmire.
Mikor minden kapunk.
Semmire, igen, igen.
Ugye... Ez egy nagyon hibás.
Igen. És ugye a büszkeség helyettesítő szava lehet ugye a hála. A köszönet, a hála. Mert ugye köszönöm szépen, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Ha meg kaptuk, akkor meg miért dicsekszünk vele? Ugye ez egy biblia vers. Na most akkor olvassuk el a 11. fejezetet. Előre elmondom, hogy ez a Bibliának, mint könyvnek a történeti leírása. És ez is így szerepel. Ez a táblázatunkban igazából nincsen benne, mert ezt így nehéz ábrázolni, de majd ebben a táblázatban benne van. Akkor végig olvasom, és igyekszem lerövidíteni. A java, a lényege megvolt a 10. fejezetben. Adtak nékem egy veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatot, és a szentvárost tapodják 42 hónapig. Ez a 42 hónap, itt szeretném jelezni, ez. 1260 év. 42x30. Egyenlő 1260. Ez az egyik az 1260 éves profécia meghatározásnak, a másik pedig ideig, időkig és fél időig. Ez a másik. A harmadik pedig így egyszerűen, hogy 1260 napig. Ez ugyanarról a történelmi időszakról szól, nevezetesen 538-tól 1798-ig, igazából a római pápaságnak, a földi királyságok feletti uralmának az időszaka ez, amikor elkezdte osztani a koronát, és amikor ezt a koronaosztást megszüntették nála, vagyis a francia forradalom idején. Röviden ez az 1260 év. Ez 7 alkalommal van meg a Bibliában, 2-ször Dániel könyvében, 5-ször Jelenések könyvében. Egyébként itt vannak leírva ezek az igehelyek mind a 7 alkalommal. Ez azért fontos, mert a Biblia érzékelteti azt is, hogy igen, van egy vallási hatalom a történelemben, amelyik nagyon hosszan uralja a földi történelmet, de nem Krisztustól származik, hanem egy eltorzult hatalom. Nem is indult isteni módon, már az indulása is torz és hatalomra törekvő volt, de kereszténységnek hívják. Röviden, Dánielnél, már a 7. fejezetben, itt Dániel 7. fejezetében, már Dániel, amikor erről a hatalomról látta a látomást, már Dániel időszámításunk előtt egy közel 600 évvel, már látta ezt a kereszténységbe öltözött sátáni rendszert, nem tudok szebben fogalmazni, nem is szabad talán szebben fogalmaznom, akkor azt mondja, hogy bizonyosat kívántam tudni, mert azt mondja, ez különbözik mindattól. Tehát amikor sátán ül be, mint egy Isten gyanánt mutogatván magát. Ez a legszörnyűbb lelkiismereti terror a történelemben. Ettől volt sötét a középkor. Elnézést, erős szavakat mondok. Az indoklás a lényeg, ami emögött van. Akkor olvasom tovább, hogy magának a Bibliának mi volt a sorsa. Egyrészt azt mondja, hogy a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ér, mert a pogányoknak adatot. Arra a Biblia versre gondolhatunk, amit Péter levelében olvasunk, mert Péter apostol írta le, Jézusnak a legidősebb tanítványa, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet, úgy mondja, hogy rajtunk, 1 Péter 4.17-nél, azt mondja, mi rajtunk, már akik vallják, hogy ismerik az Istent. És azt mondja, utána, majd később mindenkire ez szépen kiderül, mert az Isten mindenkinek örök életet akar adni, de hogy eljusson az öröm híre, ugye az evangélium az annyit, hogy öröm hír, hogy van megoldás. Nem kell kétségbe esni a bűn és a halál miatt, mert van az Istennél rá megoldás, ettől öröm az evangélium, nem kényszer, hanem örömhír. És azt mondja, hogy ennek van egy sorrendje, először az Isten templomát, azt mondja, a többieket még kihagy. Ez egy finom utalás erre, hogy eljött az ítéletnek az ideje, de először az Isten házán kezdődik, a többieket még ne mérd. Adom az én, és ami nekünk fontos, a harmadik verstől folytatódik. Adom az én két tanúbizonyságomnak, megelőlegezem Ó és Új Szövetség, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig, vagyis 1260 évig. Hát ez érthető, mert ha végignézzük a Bibliának a sorsát a középkorban, pontosan ez történt vele, nem hagyták a Bibliát szóhoz jutni, üldözött könyv volt a Biblia. Szóval ezután, ez az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állnak. Zakariás könyve 4. fejezetében olvasunk a Bibliának az iratairól egy ilyen jelképes látomást, arra utal vissza. Ugyanúgy az Ó és Új Szövetség. Azt mondja, és ha valaki akar nekik ártani, mert hogy az Isten szavának, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nekik ártani, úgy kell annak megöletni. Na most óvatos leszek, csak egy példát mondok. Jézusnak a tanítványai, amikor nem fogadták be őket a szamaritánus faluba, akkor mit mondtak Jézusnak? Hogy akarod, Uram, hogy tűz szálljon alá az égből, és megemészze ezeket. Mert hát ugye indulatba jönnek a tanítványok, hát miért ne? Hát a világ megváltója nem kell. Hát akkor tűz rájuk. Na ez a vallási büszkeség, megönteltség. És Jézus mit mondott erre? Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Írás ismeretük volt? Tudták alkalmazni önfejűen a Szentírást? Tökéletesen. Csak Jézus azt mondja, de a lelketek, annak semmi köze az egészhez. Értjük a különbséget. Jézus olyan szépen különválasztotta, ismerik az írást, alkalmazzák rosszul, ők azt gondolják, hogy jól, alkalmazzák rosszul, és Jézus pedig ezzel a mondattal, hogy nem tudjátok, nem tudjátok. Mi van a Laodiceai levélben? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükséged, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavolyás, szegény vagy és mezítelet. Mit mondott Jézus a kereszten? Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ez a nem tudás, ez elég arra, hogy Krisztust kiírtsák. Pedig az ember mindig azt gondolja, hogy tudja, és semmit se tud úgy, ahogy tudnia lehetne, vagy kellene. Hát, ilyen ez a világunk, ilyen fordított. És azt, de attól meg vigasztalás is van benne, mert így vannak dolgok, amikről tudjuk, hogy nem kell megijedni, mert az Istennél az igaz dolog, az felszabadító, a jó leső. Tehát azt mondja, hogy olyan szentírást üldöztek, aminek önmagában az isteni szónak van hatalma, hogy bezárja az eget, vagy hogy a szájukból származhatna az is, hogy megöli az ellenségeit. Krisztusnak nem az volt a szándék, hogy megöljön vele embereket, hanem a tanítványait is helyre tett, amikor halált kívántak emberekre, akik nem fogadták el a világ megváltóját, akkor Jézus elmentek más faluba, de hogy ártunk. Van hatalma az isteni szónak rá, de azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja az Úr. Ahol az Úrnak lelke, ott megvan a szabadság. Tehát erkölcsi győzelemre is késztet jobban ez. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják ezeket, hogy az ő profétálásoknak idejében eső ne legyen. Illés története jut eszünk, ugye? Amikor Illés idejében 3,5 évig nem esett eső. Tehát az isteni szónak volt hatalma. Vagy hogy a vizeken, hogy azok vérré változzanak. Hát utal az egyiptomi csapásokra. Tehát érzékelteti, az isteni szónak van hatalma. És az isteni szó, mint egy a középkorban visszavonultan van, a Szentírás könyveiben, lapjaiban üldözöttként, pedig lenne hatalma, de mint egy nem él vele, hanem ahogy Krisztus hagyta magát megölni a kereszten, szóval, ha te vagy a Krisztus, szállj le a keresztről, és majd hiszünk neked. Tehát a hatalmát akarták elővetetni vele, de azt mondja, Krisztus, nem hatalommal, én erkölcsileg szeretnék győzni. Mert ha én hatalommal akarok győzni, akkor ti elvesztek. Tehát az emberek, mintha saját maguk ellen provokálták volna, hogy szállj le a keresztről. És akkor nincs megváltás. Nem értik meg az emberek, hogy akkor a bűneik büntetése visszahárul rájuk. Így meg Krisztus vállalta magára, hogy nekünk legyen lehetőségünk még meggondolni magunkat, és az erkölcsi cserére. Visszatérek ide a szöveghez. És amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő, már ez a gyászruhában való bizonyságtételüket, hogy éppen, hogy nem volt bizonyságtételük, hanem üldözött helyzetben voltak, azt mondja, ez a mélységből feljövő fenevad, vagyis egy hatalom hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Hát a Bibliáról úgy beszél, mintha, hát mikor volt a Biblia leginkább a történelemben megcsúfolva, ha nem a francia forradalom idején. Most meg gyorsan fogalmazom. Hát pont 1789-ben van a francia forradalom, és 1798-ban, tehát a francia forradalom időszakában veszik el a pápaságtól, hogy akkor viszik Pius pápát fogságba, és ebben az időszakban a Bibliát, ugye az a híres, hogy szamár farkára kötik, kicsúfolják, elégetik, összegyűjtik, megjegyújtanak belőle, az észt kiáltják ki Istennek és tisztelendőnek, és a Bibliára meg úgy gondolnak, hogy ez a két új és új szövetség gyötörte a középkorban a föld lakosait. Nem tudtak az emberek különbséget tenni az eltorzult vallásosság és a Biblia között. Annyira nem ismerték a Bibliát. Pedig hiába volt közel 300 évvel korábban már reformáció, akkor sem ismerték még a Bibliát. Csak derengett talán valami. Olyan kis gyengén. És azt mondja, hogy és az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Ez egy jelképes beszéd, mert ugye nem Szodomában feszítetett meg Krisztus, hanem Jeruzsálemben, ha úgy tetszik. De azt mondja, lélek szerint Szodoma meg Egyiptom. Hát egy Szodomának mi köze volt Egyiptomhoz? Hát Szodoma sokkal hamarabb, meg Egyiptom is hamarabb volt Krisztusnál. Tehát mi ez a jelképes beszéd? Lélek szerint. Az erkölcsiségében Szodoma és Egyiptom. Ha meg akarjuk nézni, akkor nézzünk utána a Bibliában, hogy mit mond a Biblia Szodomáról, meg Egyiptomról. És ha kibontjuk ezeket, akkor ez most házi feladat lehet, akkor megnézzük és látjuk, hogy miért ez mondja. Melyik az a város? Hol gyalázták meg Párizs? Igazából a francia nemzetnek a Párizsa. És mint főváros, ez az a híres város, azt mondja, ahol olyan, mint, olyan indulat volt a Biblia ellen, mint Krisztus ellen hajdan Jeruzsálemben. Tehát ezt a párhuzamot állítja. És azt mondja, népek, ágazatok, nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtesteit. Tehát amikor meggyalázottan ott van a Biblia, mint egy elégetett mágyarakás, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. Tehát leírja a Biblia sorsát, hogy 1260 évig, annak a végén a francia forradalom idején mi történik a Bibliával. És a földnek lakosai örülnek, ajándékokat küldözgetnek, de mert még tévedésből. Mert azt hitték, hogy mivel ugye két próféta gyötörte a földnek lakosait, tehát még összekeveredett az emberek tudatába ténylegesen, hogy a Bibliát vádolták a középkornak a sötétségéért. Azt hitték, hogy az egyház és a Biblia az egy. És nem tudták, hogy nagyon nem egy. Nagyon-nagyon nem. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük. Mennyi idő telik el? Megint ez az a szűk négy éves időszak, mire kibontakozik eszmeileg, rájönnek az emberek, hát ha már az észt akarják isteníteni, most én fogalmazom rövidítve ilyen játékosan, akkor az eszükkel is rájöhetnek, hogy a középkori vallásosságnak meg a Bibliának éppen azért volt nagy szakadék a kettő között, mert a Biblia nem okozta volna azt a középkori sötétséget, amit az egyház okozott az embereknek. Csak voltak porhintésszerű hivatkozások a Bibliára, hogy azt higgyék az emberek, hogy köze van a Bibliának ehhez, de nem volt. És 3,5 év telik el, tehát itt is arról szól, hogy eltelik 3,5 év, mire rájönnek az 1800-as évek elején. Ugye 98-ban fogságra viszik a pápát, a Bibliát meggyötrik, de az 1801-es évektől fogva indulnak a bibliatársulatok. Tehát itt is egész pontos, hogy 3,5 év eltelik, és Istentől, az Istennek lelke adaték, életnek lelke adaték Istentől ő belőjük, és lábaikra állnak már ugye a Biblia, és nagy félelem esett azokra, akik őt nézik, és hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe, a felhőbe, és látták őket az ő ellenségeik. Sokat töprengtem ezen, hogy hát ha Bibliáról van szó, akkor mit jelent ez, hogy jöjjetek fel ide a felhőbe? Hát nem tudom, én nagyon egyszerűt gondolok, de bárki egészítsen ki. Hát úgy elterjedt a Biblia, hogy ma minden, tehát hozzájutni könnyen. Itt van asztalon, osztjuk, és nehéz hozzájutni? Nem nehéz hozzájutni. De a legismeretlenebb könyv mégis. Általánosságban fogalmazok. A egyik legismeretlenebb könyv mégis. Pedig az emberi élet sorsok múlnak az isteni szaván, mert látjuk, van hatalma. Mégis az emberek úgy beszélnek róla, mint valami egyszerű emberi irodalmi alkotással, és valami kultúrkönyvvel, és nem többen. Vagy esetleg mítosz. És pedig megszaporodott, és óriási létszámban, ez csak megint egy mai modern szó, hova szokták küldeni a receptet ma az orvosok? Nem tudom, van-e köze hozzá, bocsánat. Na de hát valami ilyesmit akar érzékeltetni, hogy egyszerűen annyira elszaporodott a Biblia, amilyen tiltott volt a francia forradalom előtti időszakban. A francia forradalom után egy 3,5 évvel, ahogy ez átformálódott a róla való gondolat az embereknek, onnantól meg elszaporodott. És onnantól viszont lábaikra keltek, és felmentek az égbe, felhőbe. Tehát most nem akarok ilyen párhuzamokat vonni, mert kicsit kényszerítettnek érzem, de hát néha a szavak, ahogy Jézus is elmondta hajdan, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát az is az utóbbi 100 évnek a terméke, a híradás. Hát addig ilyen híradás, hogy rádió, tévé nem volt. És mégis alkalmazzuk, hogy a hírek azok az utóbbi 100 évnek a termékei, mintha Jézus ezt tudta volna, látta volna, hát miért ne tudhatta volna? Hát látjuk, hogy mennyi mindent tud. És most ez egy ilyen hangos gondolkodás. És lett abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrése le. Itt visszautal a francia forradalomnak a problémájára. A városnak tizedrésze elesett, megölették a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. Ezt nem tudom mással magyarázni, mint hogy egy utal a francia forradalomban lévő problémákra. Én ezt tovább itt nem boncolgatom. A második jaj elmúlt, és a harmadik jaj hamar eljő. És ezután folytatja a hetedik angyal trombitálásával. Itt most én megállnék. Nem tudom, hogy így röviden ez mennyire volt képies, látható, érthető, hogy a Bibliának a története van itt a 11. fejezet eddigi szakaszából leírva. Hiszen megérdemli, most ez rossz szó, hogy megérdemli, de méltó rá, hogy maga a Biblia is, mint könyv, hogy röviden egy néhány gondolat erejéig benne legyen magában a Bibliában profétikusan, hogy bántak a könyvvel a történelemben. És itt a 11. fejezet erről szól. Az Ó és Új Szövetségnek a sorsáról. És azért fontos egyébként ez a francia forradalom időszaka, mert elnevezi mélységből feljövő fennevadnak. Itt indul el egy nagy eszmeiség a francia forradalom idején, amit hogy nevezünk? Ateizmus. Addig nem volt ateizmus. Vallási viták voltak, de ateizmus nem volt. A darwinista, az ateista, a kommunista rendszerek ide gyökereznek. Innen. Ezért nevezi meg, mert olyan eszmei kinövést és áramlatot jelentett az eszmei az embereknek a gondolkodására, ami nagyon-nagyon sok embernek és országnak, népeknek, nemzeteknek a sorsát, életét, lelkiségét határozta meg, nem azóta.
Csak egy mondatot szeretnék mondani, Nyíri Tamásnak, katolikus teológus mondta ezt, hogy ateizmus ott van csak, ahol a kereszténység működött, vagy létezett. Úgyhogy az ateizmus nem más, mint egy rosszul működő kereszténység, ahol visszahatás.
Okokozati összefüggés.
Katolikus teológus mondta, és igazad van, mert nézzük meg bármilyen természeti népet, nem találunk sehol se a világon ilyet, hogy Isten tolódás. Mindenhol van valami.
Istenkép.
Vagy a fát, vagy a és miért adalék az a képarúzásághoz, Csontvárnak van egy képe a fohászkodó üdvözítő címkét. Azt már nézzük meg, hogy fohászkodó. Csontvári...
Majd egyszer kivetítjük itt, majd elemezzük, nagyon érdekes.
Üdvözítő címkét. Ott van, ott Jézus fohászkodik, és mögötte van egy sírkő, és a sírkőre két fekete ruhás van, amit vonul rá. Tehát Csontvári értette ezt, hogy ez a két tanulmányzóság. Van egy nagyon jó nemzés, és az interneten meg lehet megőrítni, de Csontvári nem tudom, ezt honnan vette, vagy honnan tudta. Zseniális volt. Erre mondta Picasso, hogy akkor megismerte a Csontvári képét, azt mondta, nem is tudta, hogy rajtam kívül van még egy ilyen.
Még aki érti. Igen, aki érti. Igen, igen. Egyébként a képzőművészet ilyenkor nagyon sokat tud mondani, mert ábrázolja azt, amit mi szövegbe próbálunk elmondani. Hogy? Ez 1906-os, ugye? Jól emlékszem? Valahogy így egy bő 100 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. 1906 környékéből származik ez a kép. Van-e kérdés vagy gondolat? Érthető volt így ez? És akkor egy picit még majd belemegyünk jövő alkalommal a hetedik trombita szóba, és azt a részt... Igen, persze, várj, hogy nem.
Könnyebb legyen a megértés, hogy ez a bizonyos, amivel kezdted ezt az angyalt, hogy látja a tengeren állni, vagy a földön álló lábával, ezt a képet pontosan megtaláltuk rá nélkül.
Daniel.
Pontosan megtaláljuk felnökező békét. Hát ezért be lehet valósítani, hogy ez a nyitott könyvöcs, ez Daniel könyv. Tétszes olvast fel ott a Daniel könyv, hogy még van valami az. Ahol minden ezt látja.
Azt mondja, hogy... Mondta az egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz végük. Igen, itt azt mondja, hogy gyolcsba öltözött férfi, aki a folyóvíz felett van, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre. Itt is van ugyanez az esküvés, csak itt másra vonatkoztatja, de itt is pont erre az 1260 éves időszakra tesz egy esküvést egyébként, hogy ezek elvégeztetnek. Itt meg erre, hogy sajnos, mint egy szomorú dologra esküszik, hogy ez az 1260 éves időszak, itt is Krisztus esküszik, ha úgy tetszik a Dániel könyve 12. fejezetének a 7. versében. Igen. Hát köszönöm akkor a figyelmet.